Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és hát egy olyan területet fogunk most adresszálni, egy olyan területet érintünk, ami hát nagyon sok rejtélyt vet föl, ez a luxusnak a világa. Hogy erről beszélgessünk, elhívtam Pécsi Balázs luxus szakértőt, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük először a kimaradásból származó problémakörrel. Tehát most nem arról, amikor az ember jólétben, luxusban tobzódik, hanem amikor úgy érzi, hogy kimarad valamiből. Lehet, hogy máshonnan is el lehetne indítani az erről való gondolkodást, de talán picit beszéljünk arról, hogy miért szeretjük kívülállók, vagy luxuson kívülállók nézni, csodálni ezt a világot, vagy miért érezzük úgy, hogy nekünk is jó lenne. Tehát erről a vágyódásról, ha tudunk picit gondolkodni, Balázs.
Hát nyilván gondolom azért szeretjük nézni, hogy csak hogy a hallgatók tudják, én ugye több mint 10 éve, inkább 13 éve foglalkozom luxussal, ugye ezt a területet kutatom, különböző magazinoknak voltam a szerkesztője, főszerkesztő helyettese, és...
Könyvet is írtál, ezt elmondhatjuk.
Így van, ez majd most jelenik meg könyvesboltokban, még a címet egyenlően nem tudom mondani, mert az még tárgyalás alatt van a kiadóban.
Szerintem mire adásba megyünk, addigra majd kiírom a podcast. Jó, felvezetésbe.
Azért szeretjük szerintem elsősorban nézni, mert hogy minden olyan világ, amiben ugye nem tartozunk bele, az érdekes. Tehát ez nem feltétlenül csak a luxus, nyilván aki mondjuk semmit nem tud a magashegyi hegymászásról, vagy a mélytengeri búvárkodásról, vagy tenger alatt járózásról, hát ezek is izgalmas témák, hogyha nem ebben éljük így a mindennapjainkat.
De hát a fantáziánkat azért ez jobban megmozgatja, nem tudom, nem csináltam rá mérést, de a gazdagok és szépek világa azért az elég régóta birizgálja a kívülállóknak a fantáziáját.
Nyilván, mivel egy kellemes életnek tűnik kívül, ezért mindenki szeretne önmagának egy kellemes életet, tehát ez egy természetes emberi vágy. Alapvetően egyébként ez egy érdekes kérdés, hogyha mondjuk visszanyúlunk Kosztolányihoz és az Édesannához, ugye elhangzik például az a mondat, amikor ugye a Viziné megkérdezi Annát, hogy azon a...
Aki egy cselédlány.
Így van, így van.
Valaki még nem tartott a kötelezők között, mit kérdez Viziné?
Társasági eseménye, hogy kére süteményt. És ugye a Édes Anna, ugye a filmben Törőcsik Mari mondja, hogy nem kérek, nem szeretem. És akkor ugye erről elindul egy polemizálás ott a jelenlévők közül, hogy valójában nem szereti, vagy ez csak egy önvédelmi mechanizmus, hogy mivel az ő életének nem része a sütemény, ezért csak így mentegeti a saját önbecsülését, lelkét, hogy nem, ő ezt nem is akarná, ezt a süteményt, hiszen nem szereti. Tehát azt nem mondanám, hogy mindenkit érdekel a luxus. Én azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akiket őszintén nem érdekel a luxus, teljesen más területen találják meg az életben a boldogságot, és vannak olyanok is, akik hogy úgy rendben legyenek önmagukkal, inkább azt mondják, hogy őket nem érdekli, de valójában nyilván, hogyha lehetne lehetőségük ezeket a termékeket vagy szolgáltatásokat kipróbálni, akkor azért nem csapnák rá az ajtót.
Szerinted van különbség a között, hogy valami picivel jobb mód, mint amit az adott ember elérhet, tehát valami olyasmi, ami ha egy picivel jobban menne, akkor az neki is lehet, meg az a fajta kőgazdagság, elérhetetlen luxus világ, ami meg már tényleg túl van a fantázia határain is, hogy a kettő közötti érzelmi megközelítés az hogyan működhet? Tehát csak egy picit gazdagabbakat is szívesen néznénk mondjuk egy tévéműsorban?
Hát figyelj, őszinte leszek, ugye vannak ezek a gazdag realitik, és most nem szeretnék magyar példát akarok hozni, ugye nyilván nem a magyarok találták ki ezt a formátumot, hanem ugye számos már nációval megnézhetjük ezeket a realitiket, vagy fél realitiket, és ott azért, ha az ember a sorok mögé néz, akkor látja, hogy ezek nem igazán gazdag emberek. Nyilván az igazán gazdag ember nem szeretné önmagát mutogatni egy televízió adásban, megvan ő anélkül is. Ezek zömében olyan emberek, akik vagy a karrierjüket, a nem létező, vagy megakadt karrierjüket szeretnék előmozdítani az ismertséggel, vagy hát nyilván alapvetően egyszerűen emberek, de nem jellemző az, nagyon, illetve nagyon-nagyon ritka, inkább azt emlékszem, nagyon ritka az, hogy igazán nemzetközi mércével nézve módos, tehát igazán szupergazdag, akár milliárdos emberek szerepeljenek ebbe a, ezekbe a formátumokba. Én nagyon kevés ilyet láttam.
Na, ide akartuk egyébként megérkezni, azért ez lesz a fő csapás irányának a beszélgetésnek, a nem igazán gazdag, vagy az igazán gazdag, szupergazdag közötti különbség. Ez az első felvetés, a másik pedig, amiről beszélgetni fogunk, hogy hol lóg ki a lóláb, tehát mikor lehet tetten érni azt, ugye ilyenekkel is foglalkozol a könyvben is, meg az írásaidban is, hogy mikor derül az ki, hogy hát nem mesztelen a császár, mert azért ezek módos emberek, ahogy mondod, de hogy messze nem annyira, mint amennyit a külvilág felé mutatnak.
Luxus az egy nagyon érdekes, és a gazdagság is egy nagyon érdekes kifejezés, mert hogy relatív. Nem olyan, mint mondjuk, hogy egy alma, ami az egy alma, tehát azt nem nagyon kell magyarázni. A luxus és a gazdagság relatív, tehát a szegregátumból te is, meg én is nagyon gazdag emberek vagyunk. Holott egy középosztálybeli szinten élünk, nem vagyunk milliárdosak, nincsen jaktunk, helikopterünk.
Én biztos nem. De ezek szerint te
sem. Én sem.
Hát és akkor ott van India, Bombay, külső, persze, ezt szóval értem.
És ott ugye még nagyobb a kontraszt, mert hát azért nyilván mondjuk egy indiai milliárdos, mondjuk nem tudom, az Ambani család, ugye akik Ázsia leggazdagabb családja, és a világ legdrágább lakásában laknak Mumbai-ban, és ugye mellette három utcával meg ott halnak éhen, szóval...
Onnan indultuk, hogy relatív az, hogy mi a gazdagság.
Relatív és érdekes, tehát, hogy szívesen, hogy az volt a kérdése talán, hogy miért nézzük ezeket szívesen, ezeket a realitiket. Azért, mert az ember, amikor be tud kukucskálni valahova, azt mindig szívesen veszi. Hát miért ennyire sikeresek a nem gazdag, csak sima reality műsorok, pont ezért.
Hát azon gondolkodom, hogy mondjuk azért az extremitást, vagy a high-endet azért inkább nézzük, mert ha most azt hiszed, a gasztronómia közel áll hozzám, szerintem hozzád is, uh-huh. Azért egy Michelin csillagos étteremnek a konyhájába betekintést nyerni egy sorozaton keresztül, azért ez egy picit izgalmasabb, mint mondjuk egy lángosozónak a mindennapjait követni, miközben persze lehet jó realityt csinálni, de ott nincs köztünk az a távolság, ami ezt a fajta képzelet dolgot megragadja.
Nem igazad van az extremitás, de ezt megint nem korlátoznám le a luxusra. Extremitás az is, hogy valakit bezárnak fél évre valahova. Extremitás az is, hogy valakire az esőerdőben rámászik a pók. És extremitás az is, amit te is mondasz, hogy valaki helikopterrel érkezik egy nem tudom, balatoni rendezvényre, mint aztán volt az egyik formátumban egy ilyen eset. Igen, mert hogy ezek nem a mindennapi élet részé, ez nem a napi bevásárlás, ez nem a 8-tól 4-ig való munka, azt mindenki ismeri.
Na jó, de most
hát a legtöbben
ismerik. Ez sokan ismeri. De akkor nem igazán mondtuk még ki ezt az irítség faktor. Tehát azt talán kevesebben uh-huh. vágyják, hogy fél évre bezárják őket egy pókkal teli fekete dobozba, és azt mondja, hogy hát azért ezt én is kipróbálnám, de azt, hogy helikopterrel menni a balatoni, vagy még messzebb lévő kiruccanásra, és most majd fogunk biztos mondani, mi számít nagyon luxi-muxinak, uh-huh. arra azért vágynak sokan, azt azért kipróbálnák három napig. Ugye mire költeném a lottó nyereményt, tehát ez egy állandó téma.
Igazából ezzel ki is mondtad a választ, így van, erre biztos, hogy sokan vágynak. Nyilván itt megint arról van szó, hogy lehet, hogy valakinek az, hogy mondjuk egy 1500-2000 forintos, nem tudom, kézműves croissant vegyen, az is bőségesen kielégíteni a luxus iránti vágyát. Más meg azt mondja, hogy jó, hát azért mondjuk ezt meg tudja magának engedni, neki meg mondjuk már inkább a Michelin csillagos étterem lenne az érdekes, tehát, hogy tudod, az úgyis megszoktam egyébként a luxust határozni, és ezért nem nagyon van értelme igazából egy bizonyos szint alatt luxus márkákról sem beszélni, hogy mi számít luxus márkának. Az a Monaco, Magyarország vagy Etiópia között eléggé széles az olló, és lehet, hogy egy olyan brand, ami mondjuk Monacóban egy mindennapi használati tárgyakat áruló üzlet, tehát mondjuk egy szép napfényes keddi délután megajándékozod magad egy olyan karkötővel, Magyarországon azt lehet, hogy mondjuk már csak egy ballagásra veszed meg, Etiópiában meg soha.
Hát ott állítod elő valószínűleg az alapanyagokkal együtt, de ez már a fenntarthatósági műsor lenne. Onnan kanyarodtunk el, én még emlékszem, hogy a igazán módos és a módosnak látszó közti különbségek, és nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ezekben a reality show-ban, ahol egyébként a legtöbben ismerjük vagy elképzeljük, te, neked egy mélyebb rálátásod van, de mondjuk, aki nem luxus szakértő, az leginkább ilyen műsorokon keresztül, meg ilyen intimpista magazinokon keresztül nyer betekintést erről a luxus világról. Talán még a dél-amerikai szappanopera sorozat sorolható ide. Tehát, hogy innen vesszük a képünket, valahogyan ezt elképzeljük, de nagyon fontos, amit mondtál, hogy azért a régi gazdagok, ez old money, ezt talán nálad olvastam, ez egy bevett kifejezés azért, csak én nálad találkoztam először, azok nem kérkednek vele, hiszen van. Tehát azt a réteget próbálom én most itt kihúzni belőled, vagy belőni, hogy kik azok, vagy hogy néz az ki, amikor valaki ennek vagy az előszobájában van, vagy már túl van rajta, és már lefele ívelő, és akkor próbálja ezt a fajta kőgazdagságot megjeleníteni például a reality műsorokban.
Igen, ugye amit bedobtál kifejezés, valóban így szoktuk általában, hát ugye ez magyarul lefordítható, ugye, hogy, vagy hát az, hogy old money, new money, ugye ez azt jelenti, hogy a new money az az új gazdag, az old money az pedig ugye a régi vagyonoknak a birtokosai, örökösei, akik egyébként szintén voltak egykor new money, tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy trend, vagy egy tendencia.
Hát vagy mindig van egy self-made man
folyamat,
az elején.
Tehát hogy ugye nem tudom, aki mondjuk nézte, azt hiszem az HBO-n futott, igen, az aranykor, ugye, ami a New York-i híres családok, amilyen mondjuk a Vanderbilt, a Rockefeller, a Whitney felemelkedéséről szól gyakorlatilag, ott abszolút megvolt. Tehát ugye ezekre a családokra ma már úgy gondolunk, mint ilyen nagyon patinás old money családokra, holott igazából azok a családok, akik előttük lettek gazdagok New Yorkba, például az Astorian, ugye az Astoria szálloda névadója, szóba se álltak velük, mert hogy ilyen párvenüknek, ilyen felkapaszkodottaknak tűntek, akik ugye megszedték magukat a polgárháború utáni ipari fejlődésben. És hogy még egy példát behozzak, az oroszok. Nagyon sokáig nevetgéltünk ugye az oroszokon, hogy milyen ízléstelenek ezek az orosz gazdagok, mindent összevesznek, de sehogy nem áll rajtuk semmi. Hát ez elmúlt. Tehát, és most én ne értse félre senki, most mindenféle makropolitikai ügytől mentesen mondom azt, hogy egy orosz oligarha feleségre nem lehet ma azt mondani 2023-ban. Nyilván most lehet olyat találni, de hogy általában, hogy ízléstelen, mert hozzáedződtek.
Azon sobbagok, hogy nem is merném azt mondani. Nem is lehet, nem is merném. De hát igen, hát ugye a
kelet-közép-európai régió még nem tart itt, de ennek ugye az a magyarázata, hogy nálunk, és ez nem Magyarország specifikus, hanem ugyanez az összes kelet-közép-európai régiós állama megfigyelhető. Nyilván nem Ausztriára gondolok, ahol ugye nem volt kommunizmus, hanem
csak egy rövid ideig.
A tartósan szovjet megszállás alatt lévő államok jelenlegi elitjében megfigyelhető az, hogy ugye a rendszerváltás után valahogy nem tart még ott a fejlődés, és lemaradt az orosz fejlődéstől, ami egyébként ez egy jó kutatási terület, hogy vajon miért. Több pénz volt ott, gyorsabban lehetett gazdagodni. Lehet, hogy az államot jobban segítette, ugye most erről számtalan cikket olvashattunk, hogy ugye az orosz oligarchák hogyan emelkedtek fel. Nagyon korán megmutatkozott az, hogy ugye nyilván ez erről is lehetett olvasni, hogy politikai szándék volt az, hogy akár Londonban növeljék a vagyonaikat, és nyilván ott ők megismertek egy olyan életet, amit mondjuk a kelet-közép-európai régió elitje, meg nem.
Na pont végülis kimondtad azt, amit közbe felmerült bennem, hogy ennek csak egy része egy nominális vagyon, tehát egy létező vagyonelem, ez egy évtizedekig tartó kulturális építkezés is, tehát azért az orosz oligarchák gyerekei, mikor Eton-t belakják, akkor a következő generáció az már fog tudni késsel.
Az
fog tudni késsel villával lenni.
Így van. Tehát, hogy ő már insider. Tehát, hogy még az apja outsider, és még lehet, hogy az apjának már a fia mondja meg, hogy jaj, papikám, nem tudom, ne vedd már fel ezt a cipőt ezzel az akóval, mert mint a tehénen a gatya, most bocsánat, mert hogy ő már insider. Megtanulja a college-ban, vagy a bentlakásos iskolában, vagy mondjuk Svájcban, az internátusokban megtanulják, hogy kell old money-ként viselkedni.
Hát, és ez ugye, ebben most nem akarunk belemenni, mert nem ez a műsor csapás iránya, de azért így lesz a egykori, mindenkori közpénzből az a fajta magánvagyon, amiben aztán bele lehet nőni, hiszen ha a polgárháborút mondtad, nem vagyok nagyon felkészült belőle, nyilván a magyar releváns példákat is lehetne nézni, de az van, hogy egyszer valamikor valaki pénzhez jutott, vagy vagyonhoz jutott, ami nem biztos, hogy egy nagyon jó menő szatócsbolt volt, simán lehet, hogy valamiféle Panama csatorna, direkt ilyen messzi dolgokat mondok, de utána az a vagyon már elkezd olyan módon működni, ami viszont old money lesz, vagy elvárható, vagy etikettszerűen, most nem tudom jobban megfogalmazni.
Igen, meg van nekünk egyébként itt én azt gondolom a régiónkban van egyfajta, hát ilyen nem is tudom, ez a ilyen eufémizmusunk arra, hogy csak nálunk mennek kicsit ilyen buhera módon a dolgok, de külföldön, pláne nyugaton ott minden szép és jó. Pont most olvastam nem olyan régen, amikor írtam ugye egy cikket az Astoria Hotelről és az Astor családról, hogy az Astor család ugye az egyik leghíresebb amerikai család, úgy lett gazdag, hogy a német Amerikába kivándorolt Hentes harmadik fia, Thomas Jefferson elnöktől megkapta az egész keleti partvidékre a szörmekereskedelem monopóliumot. Tehát így nem nehéz gazdagnak lenni, hogyha csak te kereskedhetsz szörmével. És ezt most a mi régióm azt mondja, hát ez valami mutyi volt.
Hát de annak hangzik.
Annak hangzik, de ma senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy az Astor család a 1870-es évektől, vagy nem tudom, még korábban Amerika legelitebb családja.
Picit, vagy nem is annyira picit, azért ez rímel arra, ne kérdezz az első milliómat, ugye?
Igen, tehát
ez
az. Igen.
Tehát én értem, hogy az egy tudás, hogy fialjon az a pénz, tehát hogy egyszer okosnak vagy ügyesnek kellett lenni, de hát azért nem lesz mindenki egy pénzügyi dinasztia belőle, hanem az lesz, akinek a következő generáció és a rákövetkező is tud sáfárkodni vele.
Egyébként rengeteg vagyont buknak el az örökösök, akik nem nincsenek arra felkészítve, hogy azt, amit egyébként a nagyon ügyes alapító összegründolt, azt hogy kéne egyben tartani, vagy akár gyarapítani.
Vagy jön egy altruista, hippi örökös, és azt mondja, hogy
adományozza az egészet,
nem tudom. Ameddig nem lakik mindenki jól, addig ő egy falatot se. Hát igen. Ilyenből nincs sok. Jó.
Vissza.
Mikor lóg ki a lulláb? Erről fogunk beszélni a következő blogban még többet, mert most itt az első rész az lassan leketyeget, de azért kezdjünk legalább, csapjunk bele ebbe a témába, hogy mikor lehet tetten érni azt, és ezzel sokat foglalkozol, amikor valaki azért jóval gazdagabbnak próbálja eladni magát. Most a motivációkról már beszéltünk, a technikákról beszéljünk most, jó. Mint amilyen.
Például nagyon érdekes az, hogy ugye ma nagyon menő bejelentkezni, akár a Facebookon, akár az Instagramon, menő éttermekből, szállodákból, és vagy az ember azt látja, hogy így sosincs azon az asztalon semmi. De maximum egy pohár víz, egy limonádé, egy pohár bor, de ételt azt sose látunk. Miért? Gazdagok nem esznek, sose éhesek. Kicsit arra gondol ilyenkor az ember, hogy jó, hát akkor mondjuk lehet, hogy nem véletlenül, hogy ezek sosem fine dining éttermekbe készülnek ezek a fotók, mert hogy ugye ott fix menü van. Tehát ott az ember beül vacsora időszakba, és akkor végig kell enni 5, 8, 10, 20 fogásos menüt, ami ugye eléggé jelentős összegbe kerül. Ezek általában ilyen à la carte fine bistro helyek, ahova be lehet valóban ülni egy limonádéval is.
Csak nem a főételt várod, hanem ez a főétel.
Hát ez a főétel, és hogy szóval ez abszolút egy ilyen tipikus visszaköszönő ilyen kérdőjel, hogy annál az illetőnél hiába foglal asztalt a legjobb helyeken, de valahogy sose látjuk, hogy mit eszik.
Nem ide tartozik, de nagyon régóta piszkál, úgyhogy megkérdezem, hát ha tudod, nekem is van tippem. Az miért van, hogy a jó nők azok mindig egyedül szerepelnek, azért mindig ilyen helyzetekben, minden tengerpartot végigjárnak, koktéloznak, és valahogy mindig maguk vannak?
Hát figyelj, az igazság, hogy erről nagyon csak érintőlegesen tudok beszélni, mert ki kéne tennünk a 18-as karikát erre a műsorra.
Tehát van egy szponzor ott a helyszínen.
Hát vagy éppen keresi azt a szponzort. Szóval, hogy hogy most itt ne bántsak meg senkit, de azért mindenki tegye fel önmagának a kérdést, hogy ha van egy olyan influencer, most nevezzük akkor a nevén, hogyha ugye ez a adás témája, van egy olyan influencer, akiről igazából nem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy hol dolgozik, miből él. Igazából nem celebritás, mert akkor látnánk a Pletykalapok címlapján, nem jól házasodott, mert nem tudjuk, hogy ki a férje, van-e férje egyáltalán, vagy barátja, vagy élettársa.
Sponzor.
Hát a szponzort azt hagyjuk, mert ez egy külön kategória, tehát egy olyan párkapcsolat, ami megideologizálja azt az életszínvonalat, ahogy az illető él, ez nem feltétlenül nő, most nem akarok ez szexista lenni. Tehát ez
én egy jelenséget hoztam
ez
be.
Lehet férfi is éppensége, nőből egyébként talán valóban valami miatt több, úgy néz ki, hogy több van.
Lehet, hogy az én instámról árul el valamit.
Szóval gondold el, hogy ezeket mind nem tudjuk valakiről, de azt látjuk, hogy magángéppel utazik, azt látjuk, hogy akár 100 milliós nyakék van a nyakában, azt látjuk, hogy a legdrágább éttermekben eszik, a legdrágább szállodákban száll meg. Hát miből? És ilyenkor az ember óhatatlanul arra gondol, hogy a hölgy egy bizonyos tevékenységet űz.
Ez itt a Krízisek és pofonok. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pécsi Balázs luxus szakértővel. Mindjárt jövünk vissza.